Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Köszönjük a hosszabbítás kedves hallgatóit, ezúttal is Rév Dánielt és Farkas Fügyi Gábort hallják. A mai este egy ilyen benzingőzős este lesz, mert hogy megkezdjük az évi nagy összefoglaló sorozatunkat, amely során elsőként a Forma 1, majd utána a WTCR szezonját értékeljük. Lesz segítségünk is a Forma 1-es témában. Weber Gábor lesz a vendégünk, az M4 Sport szakkommentátora, míg a WTCR idényt majd Lantos András kollégánkkal fogjuk összefoglalni. Weber Gábor itt is van velünk a vonalban. Szia Gábor, jó estét!
Sziasztok, jó estét!
Osztott te is azt a véleményt, csak hogy gyorsan a sűrűjébe ugorjunk, hogy ez a mostani szezon, a mostani Forma 1-es szezon hosszú idő után valóban egy izgalmas, látványos idény volt?
Na, abszolút osztom, annak ellenére, hogy megint új szemíton lett a világbajnok, és az ember csak így néha visszanézne egy idegen bolygóról, mondjuk év elején, meg év végén, akkor azt mondhatná, hogy megint Hamilton nyert, megint a Mercedes a konstruktúri VB cím, akkor itt minden ugyanabban az utánomban fulladt, és ugyanabban a Mercedes hegemóniában, közben egy teljesen más évet láttunk, mint eddig a hibrid éra kezdetétől.
Igen, mégpedig azért, mert az eleje, a szezon első része, legalábbis a kezdeti futamok, azok ott nagyon Ferrari dominanciáról szóltak. Azt követően azért Hamilton, mondjuk a nyári szünetig azért átvette az irányítást, és igazából, amit számomra elég döbbenetes volt, a hosszabbítás.hu-n egy idényértékelés mutatott rá, hogy a szezon második felében mekkora egyeduralmat épített maga köré a Mercedes, és Hamilton milyen utcahosszal verte Fettelt a megszerzett pontok tekintetében. Ezt mivel lehet magyarázni? Mármint a kezdeti Ferrari szárnyalást, és az azt követő igen komoly hullámvölgyet.
Ez is érdekes egyébként, hogy ahány elemzés, annyiféle megközelítés, és minden embernek kicsit más marad meg a fejében, és azt is érzem, hogy te miért így hozott föl, hogy a kezdeti Ferrari szárnyalás után jött egy Mercedes visszajövetel, miközben az ember az évet nézi, és kicsit hardcore megszállott révén elég sok összehasonlító grafikont megtalálhatott, hogy csináltam már évad közben is, akkor az látszott, hogy itt tulajdonképpen folyamatos teljesítmény hullámzás volt a Mercedes meg a Ferrari között, tehát nem feltétlen beszéltünk arról, hogy a Ferrari az év elején kezdett be nagyon, hiszen az első időmérő Melbourne-ben több mint 6 tizeddel verte, vagy 7 tizeddel verte Hamilton a Ferrari-kat, és ott úgy nézett, hogy nagyon csúnyán el lesznek verve az évben. Aztán jött egy ilyen szerencsétlen futam kép, és egy biztonsági, virtuális biztonsági autós Fettelék valahogy elé kerültek a Mercedesnek, és így nyerte az első futamot Fettel. Ma már csak azt látjuk, hogy az első futamot a Ferrari-k nyerték, de igazából ott egy nagyon komoly Mercedes fölény látszott. Utána viszont valóban, ahogy mondod, jött Bahrain, jött Kína, ahol átfordult a kocka, és ott tényleg a Ferrari elkezdett jobban menni, de aztán utána jött megint az európai szezon között, jött Barcelona, aztán azzal együtt eljutottunk a nyár elejére, ahol megint csak visszajött a Mercedes elég keményen, aztán megint a Ferrari javára billent a mérleg, és ezt így hosszasan mondhatnám, de akkor elfogyna a fél óra. A lényeg az, hogy ide-oda ment a libikóka folyamatosan, és ami az igazi különbséget jelentette, és ettől lett ez az év a végére ekkora különbségű győzelem Hamilton számára, hogy a Mercedes számára kedvező, vagy az ő számukra jó hullámokat tökéletesen lovagolták meg, és a Ferrari-nak a magas hullámait viszont mindig elrontotta. Tehát nem tudták maximalizálni a pontjaikat azokon a hétvégeken, amikor nekik állt az ászló, amikor ők voltak erősebbek. A Mercedes viszont mindig jól mentett ilyenkor, és amikor a Mercedesnek erős hétvégek voltak, akkor viszont Hamilton mindig 100%-os volt. És ebből jött össze ez a végül is nem egy forma összkép.
És ennek mi volt az oka? Én azon gondolkodtam, hogy de nem biztos, sőt, inkább azt mondom, hogy valószínűleg nincs igazam, csak egy ilyen gondolatmenet végigfutott az agyamon, hogy mondjuk egy két évvel ezelőtt, hogyha ennyire komoly fölényben, vagy ilyen előnyben van a Ferrari, akkor Vettel sokkal többet behúzott volna ezekből a viadalokból. Valahogy nem volt, én nem éreztem őt annyira élesnek. Tehát ő egy pár éve tényleg olyan volt, mint egy svájci óra, pontos, gyilkos ösztönnel, és tényleg odavágott akkor, amikor nagyon kellett, amikor tényleg toppon volt, és lehetett rá számítani, hogy az ilyen futamokat, amiket te is említettél, azokat simán behúzza, vagy ha nem is simán, de behúzza. És most én úgy érzem, mintha ez a gyilkos ösztön, ez a nagyon komoly élesség, ez mintha megkopott volna benne.
Én azt gondolom, hogy nem ilyen szempontból, a jó a megközelítését, de az ok más. Én azt gondolom, pont az a különbség oka, hogy többet kellett nyújtson 100%-nál. Tehát többet akart, inkább azt mondom. Uh-huh. Tehát, hogy annyira érezte, hogy annyira ez a meccs, és annyira azon múlik majd, hogy az egyéni teljesítményük milyen, és ki tud többet hozzáadni, hogy túl sokat akart. Tehát uh-huh. amennyire Hamilton tökéletesen engélyen táncolt, és gyakorlatilag minden, még a pofátlan megoldásai is jól ültek, lásd a Hockenheimi nem büntetést, a box utca behajtást, majd a füvön átvágása, a visszavágása pályára, és abból egy futamgyőzelem. Tehát még a szerencse is mellette volt, minden tökéletesen húzta végig az évet, akár az időmérők, amikor kellett, tökéletes volt, a futamokon is hibátlanul jött össze neki minden, és amikor kellett szerencse, akkor az is mellette állt. Feltennél meg kicsit mindig egyet többet akart, 1%-a, mindig 101%-on volt, és az adott helyzetben nem jön össze. Okányban, amikor vezet be, de a legkevésbé kockáztatos részem pont megcsúszol, és az egyetlen bukotér hiányos részem el is ásod magad a sóderágyban, nem jön össze, amikor rosszkor húzol meg egy előzés, rosszkor lépsz ki belőle, vagy rosszkor mész rá, de számtalan ilyen szituációba került be Fettel, és mindig azt éreztem, hogy sokat akar. A sokat akar pedig pont abból adódott, hogy az elmúlt években nem volt esélyes. Most először esélye a Ferrarival igazából, és ezt nagyon meg akarta ragadni. Tehát azt éreztem majd, hogy pont azt akarja megcsinálni, amit Hamilton megcsinált, csak túl sok lett. Ez a sokat akar a szarka közmondásnak a tökéletes példája, amit Fettel idén csinált, és ez nem megkopás volt, hanem a túl nagy étvágy, vagy a nagyon kiéhezett ember, amikor ráveti magát a kajára, és itten túlveszi magát. Szerintem ez 19-ben simán kifizetődhet neki.
Uh-huh. És ez az oka annak, hogyha ránézünk az eredménylistára, akkor a szezon második felében iszonyatos nagy Hamilton dominanciát látunk, hogy Fettel ekkor már túl sokat akart?
Nem, azt már akkor a csapat. Tehát a csapat is hibázott, és nem csak Fettelen ment el az év, ez azt mondom, hogy 50-50 vagy 60-40 arányban azért a Fettel és a csapat hozta össze azt, hogy a közel egyforma képességű autóval végül is akkor a hátrányban végeztek. De a csapat nagyon mellé nyúlt. Ugye ez muszáj látni, hogy itt azért elég kegyetlen fejlesztési verseny zajlik ám az évben. Tehát mi nézzük ugye ezeket az autókat, főleg egy átlagember, aki bekapcsolja a tévét, és kétszer megnézi a futamot, és dukkal a valamelyik színű autónak, vagy valamelyik sisakfestésű pilótának, de hogy azért ő nagyon szabad szemben nem fogja különbséget látni, azért az nagyon bele kell menni a részletekbe. Miközben ezek az autók rengeteget változnak az év elejétől az év végig, adott esetben másfél-két másodpercet gyorsulnak, vagy akár többet is csapattól függően, és nincs olyan hétvégén, ne lenne rajta valami módosítás, valami fejlesztés, ilyen vagy olyan újítás, és hogyha ezeket nézzük, ez egy olyan fejlesztési kényszer, amiben a Ferrari és a Mercedes egymást kergette, hogy muszáj, hogy hozzák a folyamatos újításokat, és muszáj, hogy olyan dolgokat is bevessenek, amiket egyébként, hogyha nincsenek kényszerhelyzetben, egy kényelmes bajnokság helyzetében, ahogy mondjuk Fettel a 4 WB cím alatt volt a Red Bull-val, nem kell bevetni. Várhatsz 2-3 futamot, amíg kiérledik, amíg megvan az összes adat. Itt nem volt rá helyzet, nem volt rá idő. És a Ferrari ezért került ebbe a kutyaszorítóba az ősz kezdetén, amikor úgy tűnt, hogy pedig ők vannak följebb, és ők is voltak egyébként a nyári szünet a jobb helyzetben, de mégis elmentek egy olyan fejlesztési irányba, ami zsákutca volt, sőt, még romlott fel az autó teljesítménye, és 3 futamba telt, amíg rájöttek, hogy mit kell levenni az autóról az új cuccok közül, hogy működjön. És utána, amikor levették, megint működött, de akkor már elment a VB.
Egy kicsit be tudod avatni az átlagos hallgatót abba, hogy ez hogy is néz ki? Hát mondjuk vegyünk egy alkatrészt, választhatsz bármit tulajdonképpen, hogy egy új alkatrész fejlesztése az hogy néz ki, mennyi idő, mennyi az, ami mondjuk számítógépes szimuláció, és aztán a szimulációk alapján a gyártási folyamat meg ilyesmik, ezek hogy néznek ki, csak hogy röviden?
Hát rengeteg. Igen, röviden inkább, mert nagyon tényleg hosszú lesz, de mert csináltunk egy téli külön kiadást, és akkor márciusig végig. De alapvetően itt nagyon-nagyon hosszú hónapokról beszélünk. Tehát ez az autó, hogy most, amikor most beszélgetünk, akkor már rég a 2019-es autó tüdörög annak az összerakása, az utolsó elemeinek a végső fázisa, a gyártási fázisa, az elkészítése, már rég meg vannak tervezve elemek, rengeteg, még lesznek persze újak, tehát most már arról beszélek, amivel jövőre mennek. Na most ugyanezt képzeljétek el az idei autóval, az már rég 17-ben elkezdődött, annak a papíron tervezése, aztán utána a gyártási folyamatok beindítása, és itt ugye a logisztikát is figyelembe kell venni, az idő folyamatokat, tehát hogy rengeteg hét egy váltónak a legyártása a tervezéstől kezdve, az a leghosszabb, egy sebességváltó a leghosszabb, a legidőigényesebb folyamatot jelentő része az autó. Tehát például amikor elkezdik, akkor meghatározzák a kaszni alapjait, hogy hol a benzintank az mekkora lesz, milyen sebességváltónk lesz, hány hét alatt készül. És akkor az összeset összefogni a gyárban, aki ezzel foglalkozik, az is egy érdekes munka, sose látod az embert, de egy meghatározó figurája, vagy az a néhány ember, aki ezeket összefogja, meghatározó figurája az autó sikerességének, magának a projekt sikerességének, mert azt visszamenőleg kiszámolni, hogy melyik alkatrész hány hét alatt készül-e, gyártódik le, és kerül az autóba adott pillanatban, hogy Melbourne-ben minden ott legyen, az egy nagyon komoly logisztika. Ahhoz nem egy általános logisztikai szakembernek kell, ott borzasztó komolyan kell látni a rizikókat, ráhagyásokat, az, hogy még hány hetet tudsz a saját, mennyit ráhagyáshatsz például a csapatodnál, aki gyártja, hiszen az autókat saját maguk gyártják, gyakorlatilag majdnem nem ér. És onnantól kezdve minden egyes részegység, aki ezeket gyártja, az is bele van számolva, hogy mennyit csúszhatnak, mondjuk 10% ráhagyás. De ha jön egy jelentés egyik hétfő reggel, hogy biztos, hogy még 3 napot csúszunk, azt nem tudhatod, hogy mit borít meg. Na és akkor itt még csak elkezdtem az elejét. És innentől kezdve, amikor megtervezik az autót, amikor az autó Melbourne-ben először a rajtrácsra áll, és te megcsodálod, hogy na itt van az évad első autó, és először megnézzük az új fényezéseket, az új formákat, akkor a háttérben már réges-rég teljesen másik folyamatnál tartanak, ők már a nyári koncepcióknak. Tehát amikor megvan tervezve egy autónak az élettartama, megvannak előre a fejlesztési lépcsők, mikor mit lehetne bevetni, és azokra a helyszínekre, azokra az időpontokra, azokra a pályasajátságokra rátervezve jönnek az újabb és újabb elemek. Tehát amikor ezek márciusban feldöbörögnek ott a rajtrácson, akkor már réges-rég a magyar nagydíjnak a csomagjait tervezik, és utána gyártási fázisba kerül, de megint az több hét. És akkor, ha innen nézed, az, amivel ők mellé nyúltak szeptemberbe, az akkor május-június környékén volt a tervezőasztalon, vagy még korábban, és elkezdték gyártani július-augusztusban. És utána szeptemberbe bevetették, és kiderült 2-3-4 hét alatt, hogy ez nem működik. De annyira komoly a verseny, hogy amire oda jutsz, nincs. Tehát olyan időkényszerbe vagy, hogy nem tudsz rá olyan gyorsan reagálni, vagy bármilyen nagy csapat vagy, akkor is eltelik ennyi idő.
Azért is kértelek, hogy meséld el ezt a folyamatot, mert kicsit furcsa, nem, hogy egy ennyire szofisztikált rendszerben van valami, amivel mellé nyúlnak a csapatok, és mondjuk 3 versenyen keresztül egy rossz irányba fejlesztenek. Mi volt egyébként a Ferrari-nál konkrétan, ami nem jött össze ebben a fejlesztésben idén?
Hát konkrétan rámentek egy olyan hátsó szán megoldásra, amit a McLaren vezetett be, még a McLaren talált ki, nyilván egymást is merítenek a csapatok folyamatosan. Egy McLaren-es megoldásra mentek rá, amit egyébként már a Mercedes is próbálkozott megoldani, és a Ferrari is ráment erre a kicsit nyitottabb hátsó szárnyékdapú verzióra. Nem megyek bele jobban, mert aki meg nem tudja, miről beszélek, az már teljesen el fog veszni. De hogy ott volt egy ilyen érdekesen megoldásuk, amely egyébként a bevett formula más csapatoknál McLarennél jól működött, és azt gondolták, hogy náluk is hatékonyabbá válik ezáltal a hátsó szárny működése, és az autó összeleszorító ereje nőni fog, és minden szimuláció érte. De a valóságban mégsem ez történt, és mindig ez a legnehezebb, és a legnagyobb csapatok is belefutnak ebbe, hogy akármit számolsz ki számítógépen, akármit mutatnak a számítógépes áramlásteri mérések, akármit mond a szimulátor, akármit mond a szélcsatorna, amikor odarakod a valóságba, akkor 100-ból 90-szer működnek a dolgok, jó csapatoknál 100-ból 60-szor működnek, középcsapatoknál 100-ból 40-szer a kis csapatoknál, de van az a 10%, bármennyire Mercedes, vagy egy Ferrari, vagy Red Bull, amikor nem jön össze, vagy valami nem pont úgy áramlik, és ezt előre nem tudod megálmodni. Ez lehet, hogy egy egész pici turbulencia, egy egész pici áramlás levárás, ami nem úgy történik, hanem 2 centivel odébb hat. És ez a 2 centi egy formegyes autónál már óriási mértékben befolyásolja megbolt áramlásokat, máshol helyezett leszorítő nyomás középpontokat, egyebeket. Úgyhogy, és ezt fölfogni, ezt nem lehet, ezt szabad szemen nem látod. Hiába teszed oda áram jelző festékeket, látjátok biztos, hogy szabad edzéseken össze-vissza kenik mindenféle ilyen fluoreszkáló festékkel, hogy kenje konkrétan az áramlás, de nem tudsz mindenhova ilyen festéket juttatni. A szerencséd van, megmutatja, mit rontottál rá, ha nincs szerencséd, akkor hosszabb időbe telik, amíg rájössz. A lényeg az, hogy amit vártak meg, amit az autó produkált, az nem ugyanazt hozta. És ezt nem lehet egy az egybe kitalálni. Tehát fölrakod az autóra, érez valamit a pilóta, meg nem, de közben azt pontosan tudod, hogy ezzel gyorsabb kéne legyen az autó, nem kapod le rögtön. Próbálod tovább. próbálsz még adatot nyerni. De megy az idő, kétszer másfél órád van. Fölrakod a hétvégére? Nem. Rakjuk föl, mert mégiscsak gyorsabb lesz vele. Egy olyan pályán vagy, ahol egyébként balesetbe kerülsz, esett az eső, gumikopással volt bajod. Van korrekt adatod? Nincs, mert annyi minden más volt, ami rosszul sült el. Rakjuk fel a következő hétvégén. Szóval értitek a folyamatok, aminek kapcsán egy nagy csapat is el tud veszni marha gyorsan, és idő kell, amíg rájönnek, hogy ne, ez tényleg nem jó, mert valószínűleg ezért szenvedünk már két futam óta.
És akkor csodálkozunk azon, hogyha a kis csapatok lemaradnak, vagy elmaradnak.
Hát igen, ebből gyönyörűen ki lehet olvasni azt, hogy mi kell ahhoz, és miért számít a pénz. Tehát egyszerűen a pénzzel időt meg lehetőségeket vásárolsz magadnak. Minél több pénzed van fejleszteni, annál több irányt tudsz megnézni, és annál inkább ki tudod választani a tökéleteset a sok-sok kipróbálandóból, míg a kis csapat vagy, akkor kevesebb irányra tudsz ráfejleszteni azt, mint a lottót, és vagy telebe találod, vagy nem. Általában nem.
Ha már szóba kerültek a kisebb csapatok, a két nagy mellett kik, illetve kik azok, akiket mindenféleképpen kiemelnél a mezőny többi tagja közül, tehát akik mondjuk kellemes meglepetést okoztak, illetve azok, akik a futottak még, és a nem túl kellemes meglepetések számodra?
Hát kezdjük a dicsérettel, mindenképp az Auber elképesztő, amit az évben mutattak, így Alfa Romeo, ugye a Ferrari oda, mert nyilván Alfa Romeo szövetségben vannak, vagy Alfa Romeo motorral mennek, tehát ez egy Ferrari motor egyébként, csak alfás brandinggel. Viszont ezzel együtt jött hozzájuk pénz, és nagyon jó csapatvezetőt kaptak tavaly év közepén, Fredrik Wasser, aki az Grand Prix-nak volt a tulajdonosa, és rengeteg nagy csatát megnyert, mondjuk például a GP2-ben, aztán a Renault-nak volt egy ideig a csapatfőnököd, ott nagyon hamar összerúgta a port a jelenlegi vezetéssel, az irányokat illetően. És az Auber szerencsére ő eljött onnan, és nagyon-nagyon hamar gatyábarázta az Auber működési szempontból. Tehát azért az sem mindegy, hogy középcsapatként, vagy kisebb középcsapatként a kevesebb pénzedet azt mennyire hatékonyan költöd el, és igazából például ez, amiben a Force India nagyon nagy, ugye most már nemet fognak váltani, Racing Pointként, de azóta pont ma jött ki, hogy mégse ez lesz a végleges nevük, hogy a Stroll papa megvette, vagy az általa vezetett konzorcium a Force Indiát. Tehát az ilyen csapatok pont a hatékonyságban jók, tehát nem lesznek giant killerek, nem fogják állna Góliátot legyőzni Dávidként, de egy-egy futamon, egy-egy hétvégén meg tudják csípkedni a sarkát a nagyoknak, pont azért, mert a kevés pénzüket nagyon hatékonyan költik el. És ennek az ellenpéldája mondjuk a McLaren, a Williams. Ez nem is lehetne tagadni, és egyébként szörnyű látni két ekkora patinás nagy csapat. Két utolsó helyen veszteg el, vagy szenved, de onnan nem, egyelőre nincs kiút, majd lesz előbb-utóbb biztos, de kérdésük, kibírják-e addig, tehát lesz, marad-e annyi pénz, hogy ezzel a teljesítményen marad annyi támogató, és egyebek, szóval vannak ott problémák még, és ez nem egy rövid távon megoldható dolog lesz, de például ha megnézzük a házt, vagy az Aubert, akkor az egy nagyon jó üzleti modell is jól működik. Mondjuk a ház az a lehető legtöbb dolgot megveszi a Ferrari-tól, és külső beszállítókban, amit még a szabályok engednek, hogy ezért is fújnak rá többiek, de az Aubert például klasszikus konstruktorként saját maga csinál olyan dolgokat, ami egyedi a mezőnyben. Rengeteg olyan megoldás volt az idei Zauberen, amit én nagyon szerettem, hogy kis csapatként is rámentek arra, amit ők konstruktőrök, hogy egyedi megoldásokra, még akkor is nem mindig jó, de voltak olyanok, amit róluk is másoltak a nagyok. Tehát voltak ott is finom megoldások, nem csak ilyen baltával faragottak, és nem véletlenül jött fel sokat az Uber. Volt egy jó motor, és volt egy nagyon jól összerakott autó, és tökéletes csapatrendszer, amiből látszik egyébként, mint ahogy a foci csapatoknál is. Nem mindegy, hogy te érdek pénzzel sem csinálsz B1 győztes csapatot, hogyha rossz a rendszer, ha rossz az edző, ha rossz az egy, rosszak az alapok, az Uber ezt rakta össze jó idén.
Egy ilyen kis csapatnál mennyire várható vagy elvárható az, hogy ha már ilyen jól sikerült az adott idényük, akkor a következő is legalább ennyire jól sikerüljön?
Hát azért a hullámok itt is érvényesek, tehát azért, hogy a terhajóknál is azért egy ideig eltart a lendület. Tehát most azért az Uber ezt a lendületet még tovább tudja vinni, és egy jó gárda állt össze, nagyon pozitívan gondolkodnak, rengeteg sikerélményük volt idén nyilván a saját szintjükön, jött a Kimi Räikkönen, Leclerc-et ugye kinevelték, fölvitték a Ferrari-ban, és nyilván rajtuk múlt, hanem Leclerc teljesítményén, de kellett hozzá egy autó, amivel meg lehetett villanni. Ilyen Giovinazzi, Räikkönen, ez egy jó korszak nekik, és jó irányban vannak. A Ferrari motor az látszik, hogy azért most már egy nyerő motor a Forma 1, mert most már nem csak a Mercedes-re lehet azért jól járni középcsapatként. És jó irányban vannak a fejlesztéseket, tehát hogy így ott kialakult most egy olyan mérnöki gárda, amiben azt gondolom, hogy így versenyben lehetnek ilyen szempontból a Force Indiával, mert ezért nem felejtsük el, hogy Ha nem lett volna a Force India kalamajkája az év közepén, és nincs ez a felvásárlás, meg a pontok elvétele, meg minden egyéb, akkor a Force India lett volna azért, azt mondom teljesen bátran, a negyedik jelő. Tehát továbbra is ők lettek volna, nem a gyári Renault, meg nem a ház. Tehát hatékonyság szempontjából mindig az egykori Jordant kell megverni, mert az a csapat az, azért a gyökerekben még mindig az a csapat, ami akkor is piszok jól működött, amikor a Jordané volt, meg még azóta elég sok kézen átment. De rengeteg ember ugyanabból a korszakból még mindig ugyanott van, és azért ők nagyon tudják, hogy mitől döglik a légy, hogy hogy kell hatékonyan kevés pénzbe jól működtetni egy csapatot.
Szerinted mennyire fenntartható ez a jelenlegi tulajdonképpen leosztás, hogy van két vagy három nagy csapat, a Red Bullt is oda vesszük, és aztán óriási szakadék a többiekhez, és ez az összes eredményen is látszik, meg mindenféle pontversenyen látszik. Az összes többi csapat ugye egyetlen egy darab dobogós helyet szerzett ebben a szezonban, Pereznek
pont
volt...
Egyébként Bakuban.
Igen.
Sergio Perezzel.
És tehát tényleg a top három csapat leosztotta azokat a helyezéseket, amik látszódnak is a közvetítésekben, meg amikre az emberek odafigyelnek, és akkor a maradék hét csapat pedig versenyez, pontszerző helyekért megy, és oké, hogy te szakértőként kiemeled az egyiket vagy a másikat, de szerintem egy átlagos forma, egy néző, ez nem nagyon foglalkozik a kicsikkel. Ez fenntartható? Mármint, hogy mindig lesznek olyanok, akik beleölnek szenvedélyből pénzt a Forma 1-be, és ezért lesznek kis csapatok?
Nem, mindig volt ez, mindig így volt. Tehát ugye mindig azt a hibát követjük el, így szurkolóként, meg sport szeretőként, bármilyen sportágról beszélünk, hogy csak a saját korszakunkat, hogy csak azt a részt nézzük belőle a legtöbbször, nyilván, mert abban élünk, meg abban nőttünk föl, de azt a 10-15-20-25-30 évet letentben, ha már valaki elég tapasztalt, akkor mondjuk akár 40-45 is átlát, de ennyit még nem éltem, de mondjuk azért egy 30-35 évet bármikor előttök, sőt, hát majdnem 40-et is sajnos előttök 20 így a tarsajomból, így sportszinten, formai szinten meg mégképp, viszont korábban is volt már Forma 1, és korábban is működtek ezek a dolgok, vagy korábban is ez volt a felállás. Csak nem volt ennyi, tehát nem volt ennyi tévéképen, nem tudtál róla ennyit, nem foglalkoztak vele ennyit az emberek, nem volt közösségi média, nem akart mindenki mindent tudni, illetve nem is érezted azt, hogy mindenki mindent tud. Ugye ez a másik problémám, hogy mindenki úgy szól már hozzá dolgokhoz, hogy alapvetésnek lesz, hogy amit ő mond az igaz, és mindenki másik hülyeséget beszélhet. És ami tegnap előtt volt, meg amit ő nem látott, az nem is volt. Tehát az van, ami most van, és ez mindig így kellett, hogy legyen. Vagy ez a legrosszabb, ami most van, és minden csak jobb lehetett. Miközben a formájában mindig ez volt. Hogy ott voltak a gyári csapatok, az erős csapatok, rengeteg kis próbálkozó volt innen-onnan, megéltek egy évet, fél évet, két évet, pár évet, vagy szereztek pontot, vagy nem. Rengeteg versenyző cserélődött, piszok sok fizetős versenyző jött, mert ez mindig a gazdagok sportja volt. Tehát amikor azt mondjuk, azért nevetek, amikor azt mondjuk, hogy persze, mert jönnek a fizetősök, és elviszik bezzeg régen. Bezzeg régen mi volt? A Grand Prix versenyzés úgy alakult ki, meg a Forma 1 is, hogy jöttek a sok pénzzel rendelkezők, akik megtehettek, egy autót vegyenek maguknak, és olyan úri huncutságra is vetemedjenek, hogy nem csak autót vegyenek, hanem azért vegyenek autót, hogy azért csak versenyezzenek. Az nem a sarki pék volt, azt mindannyian gondolhatjuk, hanem a bárók, meg a grófok, meg minden egyéb, így alakult ki a történet, és akkor ők meg majd szépen leszerződtetek néhány versenyzőt maguknak, akik tényleg menők voltak, meg akik menőnek tartottak, és az ő pénzükön akkor az ő autóikat, konstrukciókat mondjuk szépen dobóra vitték, vagy győzelemre így rakultak ki a versenyzők, akik profik lettek és pénzét versenyeztek, meg voltak, akik fizettek. Ez most sincs másképp, sőt, most sokkal nagyobb arányban jutnak oda a tehetségesek, a jók, és aki pénzt visz magával, a szponzor visz magával igazából, és a szponzor meg azért áll melléd, mert jó vagy. Tehát a szponzor se hülye. Tehát ha csak nem apukád versenyeztet, mint Lance Stroll, akkor azért nem tudsz bemenni egy szponzorhoz, hogy nézze, kétbalkezes vagyok, de ma arra szép matricákat fogok rakni az autóra. Tehát hogy azért ez nem így működik 2018-ban, úgyhogy szerintem ez az autósport gyökere, tehát a technikai sportok erről szólnak drágák, ezért pénz kell hozzá, nem juthat hozzá bárki, mint hogy veszel egy focilabdát, és hogyha elég jót cselezel, akkor te leszel a következő felé. Ez nehezebb, előbb oda kell kerülni, de ez így van a motorversenyzésben és minden másra, így van a lovaglásban, tehát azért mondhatnánk mind drága sportágokat, golfozó se lesz mindenki, tehát nem mindenki is Tiger Woods kerül elő a Bronxi gettóból, vagy a Brooklynból, tehát azért, ezt azért vegyük figyelembe, tehát a lehetőség oda kell kerülni, meg kell ragad. És ilyen szempontból, és akkor alapkérdésre visszatérve, az igazságtalan pénzelosztást azt szeretném, nem lenne baj, hogy ezt megoldanánk, de hát nem fogja a Ferrari sem meg semmit, mert csak ott elengedni azt a pluszt, amit kap. Csak úgy, hogy egy kicsiknek jobb legyen, miközben nyilván a versenynek, meg a kiegyenítettségnek azt lenne jó, de annyival komolyabb a háttérben a csapatoknak, hogy kevesebb pénzből is ők oldanák meg jobban a feladatokat, de valamennyire azért nyilván jobban összerázódna a mezőny, akkor is a jobb mérnököket ők fogják tudni jobban megfizetni, náluk lesz a nagyobb know-how, náluk lesz több agy, több agyi kapacitás arra, hogy jobb autókat csináljanak, csak kicsit, ha szorosabb, vagy egyenlő feltételekkel indulnak neki, akkor nyilván szorosabb futamok is lennének. A másik meg, hogy annyival megbízhatóbbak ma már az autók, amit nyilván megint csak a technológiai fejlődés, meg fejlesztés idéz elő, hogy amíg a 80-es években azért láttál pontot szerezni olyan csapatokat, akinek ma már nevét se tudod kimondani, vagy lehet, hogy el se tudnád olvasni, hogyha látnád leírva, vagy azért nem volt, hogy ment. Mert hat kör hátrányon is kis túlzással bejött valaki ötödiknek, meg hatodiknak, mert kiesett 13 autó. És akkor szerzett pontot, és megnézed egy tabellát, és azt mondja, hogy úristen, 13 autóval is szereztek pontot egy konstrukcióval, meg, annyi, meg voltak dobogón még olyan Saturn akadémák, meg olyan emberek, hogy megőrülsz. Ma meg nem, de ma meg azért nem, mert egyszerűen annyival megbízhatóbbak az autók, annyival kiforrottabbak, annyival, mint a svájci óra, nézd meg, alig látsz meg hibásodást tényleg, tehát a látsz, már azt tűnik föl. Régen az volt furcsa, hogyha nem volt. Hát régen akkor kaptuk fel a fejünket, hogy egy futamot befejezett majdnem minden versenyző, egy-két kieső volt, akkor úgy megnézted, hogy atya úristen, hát itt majdnem mindenki befutott, ma az ellenkezőjére kapott fel a fejed. Hogy fú, kiestek négyen, hát ez milyen futam volt.
Korábban beszélgettünk a versenyzőkről, és hát a következő idény szerepleosztása az nem nagyon kerül szóba, mert hogy azért ez a blokk is véges, viszont egy valakiről muszáj beszélnünk, nem más, mint Fernando Alonso kétszeres világbajnok, aki hát nem is véglegesen, de most búcsút int a Forma 1-nek. Vele mit veszít a sportág, és látod-e a visszatérésének a lehetőségét?
Hát vele nagyon sokat, mert egy erejtejében levő bajnok búcsúzik, ami nagyon ritka azért, hogy általában a bajnokok búcsúzása elég dicsitán szokott lenni, amikor már túlnyújtják ezt a dolgot, és nem időben vonulnak vissza. Most Alonso nyilván kényszerből hagy fel a Forma 1-jel, és még elképesztően jó formában. Tehát nem nagyon tudnám megmondani, hogy ez az Alonso volt-e valaha ennél jobb Fernando Alonso, amire azért nem tudok válaszolni, mert egyszerűen nincs olyan autó és elmúlt években, ami valós összehasonlítási alap lehetne, de az, hogy azért 21-0 vert a Stoffel van Dornt az összes időmérő az év során, az szerintem önmagáért beszél, és nem van Dorn felejtette elvezetni semmiképp.
Ezt azért valamilyen szinten magának is köszönheti, nem? Hogy kvázi megcsömörlötette az egésztől, hogy nem olyan autója van. Tehát ez a McLaren-es szerződés, ez... Szóval nagyon sokszor, tudod, nem az volt, hogy nagyon sokszor szitta az autót, főleg a Honda irában, az újbóli Honda irában, rettentően kikelt a kvázi kollégáira, de én mindig azt mondtam, hogy nem tartottak pisztolyt a fejéhez, hogy írja alá a McLarenhez. Tehát, hogy azért ezt, hogy ő így a végére így nagyon elege lett ebből az egészből, és inkább elmegy, és kipróbál magát akár az Endurance-ben, akár NASCAR-ban, ezt azért valamilyen szinten magának is köszönheti.
Hát igen, de kicsit a helyzet, vagy a körülmények áldozata. Tehát Alonso pont annak lett az áldozata, hogy itt gyakorlatilag már csak a gyári csapatok meg a Red Bull tud labdába rúgni, és még a Renault sem a gyáriak közül. Maradt három csapat, és a háromból nem volt lehetőség, illetve ő arra játszott egyébként okosan. Ez tipikus egy piros-fekete helyzet volt a kaszinóban, tehát volt két 50-50 volt. Rámegyek egy McLaren Honda szerződés, van benne sans, hogy 3 belül VB címét küzdjek. Azt megkérdezik tőled 2014-ben, de sem tudtad volna a választ. Tehát nem láttál volna a jövőbe, és nem tudtad volna megmondani, hogy McLaren Honda, hagyjatok már. Hát azért volt annak azért némi történelme, meg előzmény, hogy az Amázé összejött egyszer egy elég komoly ére, és benne volt a pakliban, hogy összejött. Azt, hogy nem jött össze, nagyon sok mindenem múlt. De ahhoz a jövőbe kellett volna látni, hogy az ember erre akkor azt mondja, hogy ne vicceltek, kizárt, hogy én itt hagyom a Ferrari-t ezért a projektért. Tehát ő nem döntött akkor rosszul, utólag nézve, igen, de ezt akkor senki nem mondta volna meg, és onnan már nem volt visszaút. De ez megint csak ahogy alakult a helyzet, ahogy alakult a Forma 1-ben a szituáció, a csapatok erőviszonya miatt ezért került gyakorlatilag ilyen lehetetlen helyzetbe, mert bárhol mehetett volna, de sehol nem lett volna jobb helyzetben, vagy alig lett volna jobb helyzet. Most egy házban ülve el tudsz képzelni egy Alonzót, ahogy 8. helyekért csatázik, vagy 6. helyekért.
Hát igen.
Na, tehát innentől kezdve egyszerűen elfogyott körött a levegő, és ezért hagyta abba. Azt, hogy van-e visszaút, azt nem tudom, illetve én azt gondolom, hogy nyilatkozott már egy-két olyan mondatot a végén, az utolsó hétvégén, amit addig nem. Ami hagyott egy kis, szerintem már majdnem, hogy becsukta magam mögött az ajtót, de valahogy az ajtó kitámasztott, tudjátok, amit a gyerek miatt leraksz, hogy ne tudja kinyitni, vagy éppen ki tudja nyitni. Na, hogy azt úgy berakta a sarokba. Tehát, hogy nem zárult be ez az ajtó teljesen, csak még a fény átszűrődik rajta, úgyhogy szerintem ha akarja, vissza tudja nyitni. Kérdés az, hogy kivel? A McLarenben én nem látom azt, hogy egy-két éven belül megint győztes csapat legyen, az egy hosszabb folyamat lesz, ha ez sikerül innen visszajönni, és Alonzonak nincs annyi ideje. Tehát akármennyire a McLaren Honda lenne Honda látott már a beidegződések, az már Red Bull lesz. Szóval, hogy a McLaren Renault lehetne a visszaút, nem hiszem, hogy rövid távon ez működőképes lesz, hogy dobogóért győzelmeket harcolasson. Olyan nagyok közül jelen pillanatban nincs szabad hely, de sose felejtsd el, hogy nagyobb őrültségek is megtörténtek már a Forma 1-ben. Tehát gondolj csak Niki Lauda visszavonulására, a díjre duralott, hogy ott mindent hazament Montreal-ból a szabad edzések után, és már időnél is sem volt kedve, és onnantól kezdve nem látták egy pár évig, majd visszajött és nyert még egy VB-t. Tehát, hogy volt már ilyen, ez a ritka, de azért lehet itt még bármi. Tehát nem azt mondom, hogy arra fogadjatok, hogy Alonso biztos visszatér a Forma 1-be, de alakulhatnak úgy a körülmények, hogy még elég jó lesz ő az, hogy mégiscsak elgondolkodjanak rajta adott esetben.
Gábor, lejárt az idő, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, még napestig folytathatnánk ezt a témát. Weber Gáborral, az M4 Sport szakkommentátorával beszélgettünk a 2018-as Forma 1-es idényről. Gábor, köszi még egyszer,